Folytassuk tehát akkor, erről a könyvről beszélgetünk, Power and Progress röviden a címe, Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity, Deron Acemoglu és Simon Johnson, és egy nagyon érdekes felvetés van, mégpedig rögtön az elején annak a cikknek, amit olvastam a kritikának, a könyv kritikájára, ugye ami George Santayana, amerikai filozófusnak a mondata, ugye, hogy, vagy gondolata, hogy azok, akik nem emlékeznek a múltra, azok arra vannak átkozva, hogy megismételjék. Tehát, hogy a múlt hibáit. És ez tök érdekes, amit te mondtál, hogy a technológia és a digitalizáció kapcsán sok olyan múltbéli dolgot hoz fel a szerzőpáros, ami alapján azt valószínűsíti, hogy a technológiával is ugyanúgy fogunk járni.
Igen, és akkor, ha szabad, akkor mondok pár ilyet azok közül, amiket Acemoglu-ék is felhoznak. Visszamennek ők egészen a ókorig és a mezőgazdaság kezdete, meg aztán a középkor, de én ilyen messzire nem mennék vissza, mert minél messzebb vagyunk, ez annál távolabbi a ma emberének. De hát az iskolába tanuljuk a nagy földrajzi felfedezéseket, és az ipari forradalmat, mint abszolút pozitív dolgot. Tehát szerintem kevesen vagyunk, akik az iskolában ne azt tanulták volna, hogy milyen marha jó volt, hogy az európai ember föltalált olyan hajókat, amivel körül tudta hajózni Afrikát, el tudott jutni Amerikába, felfedezték a kontinenseket, stb. Na most ugye itt egy példa, igen, önmagában az a hajó, ami már el tudta hagyni a partvidéket, és ki tudott merészkedni az óceánokra, az egy marha jó dolog, lehetővé tette a nemzetközi kereskedelmet, távoli kontinensek megismerését, nyilván hosszan tudna bárki érvelni amellett, hogy ez miért jó, de közben ugyanez a dolog tette lehetővé a rabszolga kereskedelmet, amire ugye már itt is beszélgettünk, hogy a korai kapitalizmus az, hogy összekapcsolódott sok-sok-sok millió afrikai embernek az elhurcolásával és utána a kényszer dolgoztatásával. Szóval itt már egy példa rögtön, hogy jóra is tudom használni, rosszra is tudom használni. De ennél sokkal-sokkal szélesebben és mélyebben beszélnek az ipari forradalmakról, amikor azt mondják, hogy hát ugye tanuljuk az iskolába a gőzgép feltalálását, ugye a gőzgéppel a vasúti rendszer, a bányászat, a szén felhasználása, ezzel megindul ugye az urbanizáció, a városiasodás, gyárak, stb. És hogy hát a mából visszanézve sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen hiper-szuper dolog volt, hiszen elindult vele a fejlődés, a kapitalizmus szerelmesei hajlandóak ezt a kapitalizmussal azonosítani, közben azért az ipari forradalom nem teljesen ugyanaz, mint a kapitalizmus, de hogy, és akkor itt a lényegi mondás, hogy évszázadokon keresztül a fizikai jóléte azoknak a munkásoknak, akiket ugye a bekerítésekkel bevezéreltek a városokba, ugye a bekerítések azok voltak, hogy nagyon kevés ember bekerítette azokat a földterületeket, ahol korábban még földművelést vagy erdőgazdálkodást tudtak a parasztok végezni. Ez gyakorlatilag megélhetés nélkül bekényszerítették ezeket az embereket városokba, gyárokba dolgozni, és évszázadokon keresztül nem jobb, hanem rosszabb lett nekik. Tehát annak a kevés embernek, aki gyár tulajdonossá vált, annak nyilván sokkal jobb volt, de adatokat hoznak arra, hogy mondjuk a jövedelmi viszonyaik, a táplálkozási viszonyaik, a lakhatási helyzetük, az egészségi állapotuk, ezeknek a oda kényszerített embereknek bizony nem javult egészen a 19. század közepéig. Gyakorlatilag miközben ugye a technológia ezt lehetővé tette volna, mert a termelékenység az nem kétszeresére, háromszorosára nőtt a gőzgépekkel meg a szén felhasználásával, hanem csomó példát hoznak, háromszorosára, 400-szorosára emelkedett, tehát bőven lehetőség lett volna, hogy ezeknek az embereknek a fizikai jóléte is háromszorosára, 400-szorosára emelkedett volna, de még csak 2-3-szorosára sem emelkedett, mert annyira igazságtalanul kizsákmányoló volt ez a helyzet. Ugye ez az, amit úgy szoktunk hívni, hogy a Dickens-i kapitalizmus korszaka. ugye mindenki ismeri ezt a sztorit, hogy 12-en aludtak egy szobában, az a szoba az salétromos volt, mások aludtak nappal ugyanazon az ágyon, mint éjszaka, nyomor volt, nem voltak szabályozva a munkaórák, tehát 12-13 órákat is dolgoztatták az embereket, gyerekmunka volt, bányákban dolgoztattak gyerekeket. Szörnyű-szörnyű helyzet volt, ugye szénnel fűtöttek, emiatt állandóan smog volt a városokban, tehát egészen a 20. századig Londonban rendszeresen smog volt, amitől az emberek tüdője nagyon hamar megbetegedett. Tehát azt mondják a csemoglóék, hogyha mindent összevetünk, akkor azoknak a parasztoknak, akiknek megvolt a maga kis háza, függetlensége, egészségesebb táplálkozása, és hát saját maguk idejével igazából gazdálkodhattak, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, ugye hozzák a takácsok példáját, és azt mondják, hogy a középkorban egy takácstól megvették a kész árut, de a takács akkor végezte a munkáját, amikor akarta, és utána a gépesítéssel beterelték őket gyárokba, ahol rögzített munkaidőben, felügyelet alatt kellett végezniük a munkájukat, és még olyan is volt, én ezt speciál nem tudtam, hogy a korai periódusokban, ha valaki aláírt egy szerződést egy gyárral, és föl akart mondani, azt nem tehette meg, tehát egészen több évszázadokon keresztül tehát harcolni kellett még azért a jogért is, hogy valaki fölmondhasson, mert egy aláírt munkaszerződés esetén akár még hónapokon keresztül is arra kényszeríthették azt az illetőt, hogy járjon be dolgozni. Szóval valami döbbenetesen rosszabb lett a helyzete az embereknek, és nem pedig jobb az ipari forradalommal.
Oké, de tudod, hogy ugyanez a vita az, amit a szakócáról, meg a kalapácsról, meg a pisztolyról mondanak, hogy a technológia önmagában egy fejlettebb stádiumú eszköz, tehát az ember az, aki meghatározza, hogy ez a technológia, ez mire használható.
És itt van a 20. század, ahol ugye még durvább dolgokat tudtunk bevetni a gazdaság működése érdekében, ugye ez már a gázok, a fegyverek, az atomtechnológia időszaka, és ugyanaz a folyamat, amivel műtrágyát tudtunk előállítani, az az első világháborúban már a harci gázok előállítására is lehetőséget teremtett. Ugyanazok a vonatok, amivel Európát mondjuk közlekedhetővé tettük, és gyorsan el lehetett jutni bárhova Európába, az a holokausztot lehetővé tette. Ugyanaz az atomtechnológia, amivel áramot tudtunk termelni, az a Hiroshimát és a Nagasakit lehetővé tette, és hát ugye az egész iparivá vált háború, tehát az első, de főleg a második világháború, az már ugye az ipari háborúk korszaka, ahol hát léptékekkel több embert öltek meg, nyomorítottak meg, mint a korábbi háborúkban. Tehát ez is azt mutatja, hogy ugyanazok a technológiák, hogyha jól kormányozzuk őket, azt nem lehet azt mondani, hogy ez egy véletlen volt, tehát hogy eljutunk világháborúig, az a politikai kormányzás maga. Tehát hogy ez nem egy externáliája a rendszernek, és azt mondani, hogy van a gazdaság, a kapitalizmus, ami olyan szuperül működik, és ez meg valami attól más, és nem lehet felelősség tenni, nem, hanem az van, hogy az, hogy az adott technológiát békés fejlődésre használják ki az országok, vagy eljutnak oda, hogy háborúznak, hiszen ezek a háborúk, ezek területszerző háborúk, tehát az első világháború közismerten azért tört ki, mert egymás területeit és gyarmatait akarták elhódítani az országok, és a második világháború is azért tört ki, mert Németország ugye meghódította Lengyelországot, és szeretett volna minél távolabb eljutni keletre is, meg nyugatra is. Tehát, hogy ezek területszerző háborúk kellettek, gazdasági megfontolások alapján vívták őket, tehát ezek szintén a gazdaság részei, és ezt a technológiát nagyon-nagyon jó irányba is lehet használni, meg nagyon-nagyon rossz irányba is, és baromi meggyőző szerintem az Acemoglu-Johnson szerzőpáros azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos, hogy hogyan kormányozzuk, és akkor hát a legközelebb, a közelebbi, a következő részben szívesen mondok a jó kormányzásra, mert eddig ugye úgy hangzik, mint hogyha csak rosszul lehet kormányozni a technológiát, de mondjunk pár példát a jó kormányzásra is.
Igen, tök jó, hogy ezt elmondtad, nekem végig az van a fejemben, hogy akik ellenkeznek, és azt fogják mondani, hogy kritizálják ezt a gondolatmenetet, azt fogják mondani, hogy igen, igen, de ez mind az ember, mind a döntéshozó, nem pedig a technológia. Tehát, hogy ne a technológiát hozzuk be, mint az ördögöt ebben az egészben, hanem az embert.
És pontosan ez az Acemoglu-aiknak a mondása, hogy a technológia az se nem jó, se nem rossz, az önmagában egy semleges történet, ugyanazt a technológiát bizony az ember, és nem is az egyes ember, hanem a társadalom, tehát hogy a társadalom képes nagyon jó dolgokra, meg nagyon rossz dolgokra használni, de az önmagában nem garancia, tehát ők valójában Isten igazából a techno-optimistákkal szemben vitáznak, akik hajlamosak azt gondolni, hogy a technológia fejlődés az csak jó lehet, de bizonyos értelemben vitáznak ők a konzervatívokkal is, akik meg azt gondolják, hogy régen minden jobb volt. Tehát, hogy lehet mondani példákat, ha jól használjuk arra is, hogy tényleg jobb lesz dolog, de arra is, hogy rosszabb lesz.
Oké, folytassuk akkor innen. A könyv, amiről beszélgetünk, magyarul még nem jelent meg, tudtommal, angolul pedig a címe az, hogy Power and Progress, Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity, Deron Acemoglu és Simon Johnson jegyzi, tehát az ezer éves küzdelmünk a technológia és a gazdagság megszerzéséért.
Gyönyörűen ejted a nevét, én nem fogom tudni ezt.
Acemoglu. Hatalom és fejlődés, tehát valószínűleg ez lesz a magyar címe majd a könyvnek, innen folytatjuk.